Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazinműsor, amelynek első felében a technológiai világ híreivel és újdonságával fogunk foglalkozni. A műsor második felében pedig Bodnár Csaba kollégám rögzített egy interjút Leskó Gergellyel, aki az Euróvan számítástechnikai ZRT üzletfejlesztési vezetője, és vele az okostelefonok adatbiztonságáról fogunk beszélgetni, vagyis arról, hogy, és ez mindenkit érint, hogyan tudjuk védeni az okostelefonjainkon levő rengeteg személyes adatot, mit kell tennünk, mire kell figyelnünk, szóval ezekről lesz szó a műsor második felében, most azonban jöjjenek a hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Óriási növekedést produkált a Honor márka az elmúlt időszakban, mert bár ugye a telefonpiac hát egyrészt stagnál, másrészt valamelyest szűkül, a Honornak sikerült összehoznia egy egészen jelentős éves növekedést több piacon, köztük Európában is, ami 400%-os növekedést jelentett az öreg kontinensen, 700%-ot Latin Amerikában, és 500%-ot Afrikában és a közel-keleti régióban a Counterpoint Research adatai és elemzése szerint. Na most nyilván erre könnyű azt mondani, hogy a nullából könnyű nőni, de alapvetően a Honor azért 2021-ben jött vissza Európába, de az első év az inkább ilyen tapogatózás jellegű volt, illetve hát amit mindenki látott, hogy azok a telefonok, amik Honor márkanévvel újra megjelentek, miután ugye a Honor levált a Huawei-ről, azok a telefonok azért hát alapvetően még nagyon sok közös vonást mutattak a Huawei mobilokkal, sőt egy csomó olyan készülék készült, amit kvázi egyszerre mutattak be a Huawei-jel, és egészen minimális formai és hardveres változások voltak csak, a különbségek voltak csak a két eszközök között, és ezért sokan azt gondolták, hogy igazából ez nem más, mint egy trükk a Huawei részéről, hogy ők papíron leválasztják magukat a Honort, amit megvett egy sok-sok cégből álló konglomerátum, amiben még Shenzhen város önkormányzata is beszállt, és hát az egész arról volt azért volt csak szükség, hogy a Huawei csújtó embargós korlátozások azok ne legyenek rajta a Honor telefonokon, de egyébként még mindig ugyanarról a cégről beszélünk. Ám közben ugye eltelt egy-két év konkrétan, és a frissiben nemrég bejelentett Honor telefonokra már nem lehet azt mondani, hogy nagyon Huawei-esek lennének. Ugye, ami ugye nemrégi bejelentés, az a Honor Magic 5 Pro, illetve a Honor Magic VS, ami a gyártónak az első olyan összecsukható telefonja, ami az európai piacon is megjelenik, és ezeknek a készülékeknek nem igazán van Huawei-es párja. Ennek ellenére természetesen igaz az az megállapítás, hogy még mindig nagyon sok hasonlóság van a Huawei-jel, például az a kezelőfelület, amit ugye a Honornál Magic OS-nek hívnak, az elég sokat táplálkozik abból az Emotion UI-ból, ami viszont a Huawei készülékeken van rajta, mert hát hiszen ugye az alapok azért alapvetően közösek. Na, a helyzet az, hogy ez a sok-sok százalékos növekedés, ez elsősorban annak köszönhető, hogy ugye a Honor, amikor visszajött, akkor elég jól rakta össze a portfóliót a második évére, ami azt jelenti, hogy vannak az XL kezdődő modellek, amik ugye alapvetően az olcsóbb szegmensben érhetőek el, vannak a számokkal jelzett modellek, mint amilyen a Honor 50 vagy amilyen a Honor 70, amik inkább középkategóriás készülékek, és úgy ott vannak a Magic márkanevű vagy almárkás modellek, ami pedig a csúcs kategóriába tartoznak, és hát attól függően, milyen piacokat nézünk, attól függően más és más termékportfólió vagy termékkategória húzta fel a Honornak az eladásait. Például hát azt lehet látni, hogy a Honor 50 és a Honor 70 volt Európában a legnépszerűbb telefon, de Olaszországban és Európa keleti részén az X-szériába tartozó olcsóbb készülékek voltak igazán népszerűek. A kulcspiacokon, amik ugye a legnagyobb vásárolót képviselik, tehát Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban, ott viszont sikerült jelentős számban eladni a Honor Magic sorozathoz tartozó Pro modellekből is, mint amilyen mondjuk a Magic 4 Pro volt tavaly ilyenkor, és ezek azok a telefonok, amik leginkább fölfelé húzták gyakorlatilag az értékesítési eredményeket, és ezzel jöttek ki ezek a számok. Na most úgy néz ki, hogy a Honor nem áll le, és ezt azért tudjuk elmondani, mert nekünk is van meghívásunk Párizsba, július elején ugyanis ott fog bemutatkozni Európában is a Honor 90-es szériája. Ugye az a tapasztalat, hogy a Honor mindig a páratlan számú szériát hozza el Európába, ugye az 50-es és a 70-es megjelent az öreg kontinensen, a 60-as és a 80-as nem, most viszont ugye már a 90-esnél tartunk. Hát igazság szerint ez a párizsi bemutató óriási meglepetéseket legalábbis készülékfronton nem fog tartogatni, mert Kínában bemutatták a Honor 90-eseket, nyilván picit más a szoftver, egy-két helyen más a hálózati támogatás, és van néhány hardveres eltérés is, de ezek eléggé marginálisak, vagyis el lehet mondani azt, hogy két olyan középkategóriás telefont hoz a Honor a 70-es széria után a 90-es néven, amelyek már nem is talán középkategóriásnak mondhatóak, hanem inkább felső középkategóriásnak, sőt a 90 Pro az pedig már egy belépő szint a csúcsmodellek közé, mert hát olyan dolgot lehet róla tudni, hogy van rajtuk 200 megapixeles hátlapi kamera, mind a kettőn van 12 megapixeles ultraszéles, és a Pro modellen van egy zoom kamera is, ami 2,5-szeres nagyítást kínál. Ráadásul, amit szintén lehet tudni, hogy 120 Hz-es képfrissítésű AMOLED kijelzőt kapnak ezek a készülékek, mind a sima 90-es, mind pedig a Pro modell, és chipset szempontból is hát nagyon versenyképes a dolog, mert Snapdragon 8 Plus Gen 1-es modellel jön majd a Pro verzió, és Snapdragon 7 Plus Gen 1-jel pedig a sima Honor 90-es. Ez két relatív modern chipset, és mindenképpen a felső kategória, vagy a felső kategória aljára, vagy a középkategória felső szegmensébe pozícionálhatóak ezek a termékek. Na most nem csak Honor 90 és 90 Pro fog érkezni, hanem hát teljesen fű alatt, de igazából már mindent tudunk a Honor 90 Lite-ról is, mert ahogyan az lenni szokott, amikor bejelentenek egy hát majdnem csúcsmodell kategóriás telefont a kínai gyártók, ugye itt a Xiaomi, a Huawei és a Honor is így dolgozik, akkor általában készül egy hasonló formavilágú, de jóval szerényebb felszereltségű Lite verzió is, ami már tényleg mondhatni, hogy középkategóriás. Itt nem is AMOLED a kijelző, hanem egy LCD panel van rajta, 90 Hz-es csak a képfrissítés, és hát a hátlapon is kicsit gyengébb a kameraszett, ami azt jelenti, hogy hát 108 megapixelre csökken az a kamera, az még bőven elég sok felbontás, és egy 5 megapixeles ultraszéles modul tartozik hozzá, ami viszont elég szerénynek mondható, felbontással kapcsolatos képminőségi aggályainkat félretéve is azt tudjuk mondani, hogy ezért az 5 megapixel egy ultraszéles modulnál azt jelenti, hogy ez egy belépő szintű ultraszéles kamera. A chipset egy MediaTek chipset, méghozzá a Dimensity 6020-as. Ez egy friss chipsetnek tűnik, de igazából most már elég régóta piacon van, csak a MediaTek az utóbbi időben átnevezgette a korábbi chipsetjeit, és most hát új néven jönnek ki, mintha újak lennének, de azért annyira nem újak. Amit még érdemes a telefonról tudni, hogy 4500 mAh az akkumulátor, és 22,5 watt-tal lehet tölteni, vezeték nélküli töltés viszont nincsen. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a Honor 90 Lite, ez egy tipikusan olyan slágertermék lehet, főleg az operátori kínálatban, amit bizonyos csomagokkal, akár különösebb pénzfizetés nélkül ki lehet hozni előfizetéssel, ami egyébként elég sokat dob az értékesítési eredményén a Honornak, és egyébként is azt lehet látni, hogy a Honornak az a stratégiája, hogy ugye minden kategóriában jelen van egy relatív friss modellel, és amit tudnak, az betolnak az operátori, tehát a szolgáltatói kínálatokba, annak érdekében, hogy nagyobb számban tudjanak fogyni ezek az eszközök, és a listaáruk egyébként nem szokott vonzó lenni, tehát amikor a kártyafüggetlen piacon megjelennek Magyarországon Honor telefonok, akkor úgy érzi az ember, hogy hát egy picit drágák ahhoz képest, amit kínálnak tudásban, de ugyanakkor viszont a szolgáltatói kínálatban egész versenyképes árakat kapnak akkor, hogyha mindenféle tarifacsomaggal párosítják őket össze. Szóval július elején jönnek ezek a termékek, és hát nekünk az a gyanunk, hogy amint bejelentik őket, egy-két héten belül Magyarországon is elérhetőek lesznek, és természetesen tesztelni is fogjuk majd őket. Lesz még a nyáron termékbejelentés, méghozzá a Nothing nevű gyártó második telefonját fogjuk majd köszönteni július 11-én, ugyanis hát a Nothing Phone 2-t akkor fogják bemutatni hivatalosan. Az a helyzet, hogy már elég sokat tudunk erről a telefonról, szinte mindent leszámítva az, hogy fog kinézni, azzal kapcsolatban egyről csak spekulációk vannak, illetve hát a szokásos dolgok történnek, kiszivárog valahol, hogy valamelyik beszállító milyen alakú tokot gyárt majd erre a telefonra, és annak alapján lehet következtetni arra, hogy fog kinézni az eszköz. Ez nagyjából azt vetíti előre, hogy körülbelül ugyanúgy fog kinézni, mint a Nothing Phone 1-es, tehát egy Kicsit ilyen síkra tervezett elő- és hátlap, és lekerekített sarkok jellemzik, szóval valamelyes hasonlít az iPhone-okra. Hátul két kamerára számítunk, amelyek valószínűleg egy normál kamerát és egy ultraszéles kamerát rejtenek, és ahogy a Nothing Phone 1-esnél, valószínűleg a 2-esnél is azt lehet mondani, hogy az ultraszéles kamera sem lesz másodlagos, hanem az is egy elég jó minőségi ultraszéles kamera lehet. Azt tudjuk még, és ezt hivatalosan is megerősítette a Nothing, hogy Snapdragon 8 plusz Gen 1 lesz benne. Azt mondta a cég vezetője, bizonyos Carl Pei, hogy azért nem a 8 Gen 2-t teszik bele, mert szerintük a 8 plusz Gen 1 az bőven elég erős, viszont sokkal jobb a hőháztartása, vagyis kevésbé melegszik terhelés esetén is. Amit még szintén tudunk, hogy lesz olyan kiszerelés, amiben 12 GB RAM van, mert ez már átment néhány sebességteszten, az még nem világos, hogy lesz olyan, amiben nincs 12, csak 8 GB RAM, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy a Nothing a második telefonját az abszolút a felső kategóriába tervezi, ez 6,67 hüvelykes AMOLED kijelzőt jelent majd, és 4700 mAh-es akkumulátort, biztos lesz benne vezeték nélküli töltés, hiszen már az előző készülékükben is volt, és ami nagyon valószínűleg nem fog eltűnni, hogy ugye a Nothing Phone 1-nek az volt az egyik különlegessége vagy jellegzetessége, hogy a hátlapon különböző LED formációk, hát különböző esetekben különbözőképpen villogtak, és ez annyira egyedi volt, hogy azóta többen megpróbálták lemásolni, több-kevesebb sikerrel egyébként, és valószínűleg ezt a stílusjegyet, ezt nem fogja eldobni a Nothing, és a Nothing Phone 2-n is viszont fogjuk látni. És amit még fogunk látni a Nothing Phone 2-n, hogy megjelenik az új kezelőfelületük, Nothing OS 2 néven, ami állítólag nagyon erős átdolgozásra lesz az 1.5-ösnek, ami jelenleg fut a már piacon lévő telefonon, mert most már több mint 100 fejlesztő dolgozik azon, hogy az új operációs rendszer, illetve az új kezelőfelület, ami az Android 13-asra épül, az hát sok-sok olyan extrát kínáljon, amit eddig egyébként a Nothing telefonok nélkülöztek, mert relatív közel volt a gyári Androidhoz az a kezelőfelület, amit egyébként a Nothing Phone 1 jelen pillanatban is használ. Újabb szög került a BBK célcsoport európai jelenlétének koporsójába, mert a Vivo, ami szintén a BBK-hoz tartozik, bejelentette, hogy felfüggeszti az értékesítést a németországi piacon. Ez ugye a következő fejezete annak a hát meglehetősen hosszúra nyúló teleregénynek, ami arról szól, hogy a BBK cégcsoport nem volt hajlandó kifizetni a Nokia-nak egy olyan licenszdíjat, ami gyakorlatilag az ő általuk gyártott és forgalmazott telefonoknak a Wi-Fi modulját érinti, és a Nokia szabadalmát használja. És miután ugye nem tudtak megállapodni a felek arról, hogy mennyit kéne fizetni ezért a licenszért, és a BBK nem fizette ki, ezután a Nokia beperelte a BBK cégcsoportot, hát először úgyis Németországba, egy mannheimi bíróság pedig áprilisban kimondta azt az ítéletet, hogy a BBK-hoz tartozó márkákat Németországban nem szabad tovább értékesíteni. Ez a gyártói értékesítésre vonatkozik egyébként, tehát nem szedték le a boltok polcéről az összes Vivo, OnePlus, Oppo és Realme eszközt, hanem azt mondták, hogy a gyártók nem lehetnek jelen és nem forgalmazhatnak telefonokat, de ettől függetlenül azért a viszonteladói kínálatban ezek még mindig felbukkannak a német piacon is. Most a Nokia épp azon dolgozik, azon igyekszik, hogy elérje, hogy a viszonteladói forgalmazás is tiltsák be Németországban, de minden esetre a Vivo is hivatalosan közölte, hogy nem értékesít telefonokat a német piacra. Ennek az egész történetek egyébként az a furcsa aspektusa, hogy a BBK 2020 óta nagyon erősen érkezett Európába, ugye számos európai országban nyitottak képviseletet, a Realme-vel, az Oppo-val, a OnePlus-szal és a Vivo-val is sok-sok európai országban jelen vannak hivatalosan, és amikor ugye kijött ez a mannheimi ítélet, akkor ezek a hivatalos képviseletek, ezek hát bezárták a kapukat, eltűntek az emberek, megszűntek az irodák, miközben hát eléggé azt kommunikálják, hogy minden rendben, és ez csak ideiglenes dolog, és nem szeretnék feladni az európai piacot, de ha egy EU-s országban egy bíróság kimond egy ítéletet, akkor az precedens jellegű, és hogyha a Nokia a többi tagállamban is beperli a BBK cégcsoportot szabadalomsértés miatt, akkor nagy valószínűséggel ugyanaz az ítélet fog születni mindenhol, tehát elkezdett kiszorulni a BBK Európából, és nem tudnak megállapodni a Nokiával arról, hogy ez a licenszdíj ez hogyan legyen rendezve, és amíg ez a megállapodás nem születik meg, addig a Nokia minden erejével azon van, hogy hát kiebrudalja a BBK cégcsoport telefonjait az európai piacról, egyszerűen szabadalombitorlás vétsége miatt. És ez a folyamat az elkezdődött, Magyarországot is érinti egyébként, itthon is volt Oppo hivatalos képviselet, és mostanra már nincsen. Ráadásul a OnePlus cég, vagy a OnePlus márka egyébként is beolvadni látszott az Oppo-ba, tehát azzal, hogy az Oppo kivonult, azzal gyakorlatilag a OnePlus hivatalos értékesítése is megszűnt. És az utóbbi időben nem volt olyan szenzor, amiben ne beszéltünk volna a Samsung közelgő bemutatójáról, ami július 26-án lesz. Nem csak azért beszélünk róla, mert ez egy fontos bemutató a telekommunikációs világban, hanem a Samsung is gerjeszti a hype-ot. Legutóbb például arról küldte ki közleményt, hogy Szöulban hol lesz konkrétan ez a bemutató, és megjelöltek egy csarnokot a térképen, amiről azt mondják, hogy ez valahogy emblematikus olyan szempontból, hogy találkozik benne a buddhista kultúra és a modern világ, hogy ennek mi az oka, azt igazából nem feltétlenül sikerült kideríteni, de a lényeg az, hogy a Samsung is folyamatosan napirenden tartja ezt a kérdést, és mindig újabb meg újabb információ morzsákot csepegtet, de nem csak a Samsung maga csepegtet ilyeneket, hanem mindenféle iparági pletykák is szivárognak ki a Samsung házatájáról. Legutóbb például arról szóltak a hírek, hogy magánál a Samsungnál dolgozók is egy picit elégedetlenek a tekintetben, hogy szerintük a Fold 5 nem eleget fejlődik a Fold 4-hez képest, mert nem lesz más formájú, nem lesz jóval vékonyabb, nem lesznek benne különleges extrák, és kamerában sem fog túl sokat előrelépni, amiben előrelép, hogy a zsanérmechanika egy kicsit változik, és ezzel a változással együtt jár, hogy nem csak vízálló lesz a telefon, hanem porálló is, aminek egyébként valószínűleg elég sok Fold felhasználó örül, mert pont az első, második, harmadik, még a negyedik generációs Foldoknál is relatív sok problémát okoz a zsanérba beszoruló por. Ezt a gondot a jelek szerint a Fold 5-nél javítják, de olyan nagy egyéb változásokra pillanatnyilag nem számítunk. Ellentétben a Flip 5-tel, ami ugye a másik irányba összehajtható szériája a Samsungnak, ott ugyanis sokkal komolyabb változások történnek, és ez a változás leginkább a külső kijelzőt érinti, mert akár csak a Motorola Razr 40 Ultra-nál, amit hát ugye múlt héten mutattunk itt be a szenzorban, a Samsungnál is az a terv, hogy majdnem a teljes külső fedlapot el fogja foglalni a kijelző, de ellentétben a Motorolával itt nem fogja körülölelni az előlapi, illetve hátlapi, vagy fedlapi, nézőpont kérdése, kamerákat, hanem egy ilyen furcsa mappaszerű alakja lesz, vagyis az egyik része kicsit magasabb, a másik része pedig kicsit alacsonyabb, hogy a kamerákat oda lehessen tenni, és az a hír járja, hogy a Samsung és a Google együtt dolgoznak azon, hogy minden jobban tudják optimalizálni az Androidot és az Androidon dolgozó One UI rendszert erre a különleges alakú külső kijelzőre, és számos olyan gyári alkalmazásnak megcsinálják a külső kijelzős testvérét, amit hát anélkül lehet majd használni a Z Flip 5-ön, hogy azt ki kellene nyitni. Ez pedig ugye nyilván jó hatása van az üzemidőre, mindig kevesebbet nyitogat az ember egy hajlítható telefont, annál tovább bírja az akkumulátor, tehát ilyen szempontból mindenképpen előrelépést jelent a dolog, és hát olyan szempontból is előrelépést jelent, hogy eddig az összes Samsung Z Flip telefonnak a külső kijelzője az inkább egy értesítési kijelző volt. Meg lehetett trükközni, hogy más dolgok is megjelenjenek rajta, de egy ilyen lőrészszerű kijelzőn, mint ami az eddigi Z Flipeket jellemezte, hát nem volt olyan nagyon nagy élmény extra alkalmazásokat használni. Most viszont, hogyha tényleg több mint 3 incses kijelző kerül a fedlapra, akkor hát egészen megváltozik majd a felhasználásnak az a módja, ami az eddigi Z Flip Samsung telefonokat jellemezte, mindez pedig, hát ahogy már mondtuk, július 26-án fog majd kiderülni. Ennyi fért bele a szenzor első felébe, most jönnek a normál feles hírek, mi pedig androidos és iOS-es telefonos adatbiztonsággal folytatjuk az adásunkat, maradjanak velünk!